Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Stefanovics Péter Munkácsi díjas festőművésszel Perczel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégem a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatonak vezetője, Munkácsi Mihály díjas grafikus festőművész, Stefanovics Pétert köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban. Isten hozta nálunk, kedves Péter.
Köszönöm szépen, örömmel jöttem.
Én meg örömmel megtaláltam, mert nagyon sokat kerestem. Egy film kapcsán merült föl az ön neve, hogy beszélgetnünk kéne. Hitről, életről, szentírásról, igemondatról. Elmondtam a titulosát, a mai életének a szakaszát, hogy hol tartunk most. De hát gyerekkorból indulunk, és ha volt a gyerekkorban hitélet, arról beszéljünk egy kicsit.
Budapesten születtem, szüleim a pozsonyi, édesanyám, apám meg kassai volt, ott születtek és éltek 20 éves korukig, és hát aztán a impérium váltás után Budapestre jöttek át, és én már itt születtem 1947-ben. Apai nagyanyám volt az, aki nagyon gyakorló hívő volt, velük elég sokat voltam együtt kiskoromban, furcsa módon Sztálinvárosban, ahol nagyapám állást kapott, és viszonylag rövid ideig bírta az ottani viszonyokat, és elég fiatalon meghalt. De nagyanyám még aztán később, mikor velünk élt Pesten, meg még a sztálinvárosi időkben is, hát minden reggel az útmutatóval ébredt, és mondta nekem az idézeteket, amit aztán este kiértékelt, és kiértékeltünk. Lehet, hogy én annyira aktívan van ebben nem vettem részt, sőt, biztos aktívan nem, csak hát hallgattam, mint rendes unoka. Értékeltük az aznapot, hogy felelt meg a reggeli igei idézetnek az útmutató szerint. Még egy emlék, szintén kicsit nagyobb gyerekkorból, 1956 őszén készültem a első áldozásra, és hát a forradalom közbejöttével, illetve annak eredményeképpen a korábban az iskolákból kitított papokat visszavette a forradalmi intézkedések hatására az oktatási rendszer. Ez egészen pontosan 57 tavaszáig tartott, amikor aztán egyenként megkeresték a szülőket, és hát rövid gondolkodási időt adtak nekik, hogy kérelmezzék önként, hogy gyermekük nem kíván hitoktatásban részt venni, és hát így ismét eltávolították a papokat az iskolákból. Erről elég kevés szó esik manapság, és így, hát mire újra szerveződött a ferenceseknél a Margit körúton a oktatás, hát kicsi időcsúszással, de mégis azért le tudtam tenni a szükséges feltételeket, illetve megvalósítani. Ez volt még egy olyan emlék, ami hát kötődött konkrétan a gyermekkorhoz és a háttérhez, a családi háttérhez. Későbbiek, a fiatalabb felnőttkori ügyek pedig hát viszonylag korán erdélyi kapcsolatokhoz kötődnek. 1970-ben későbbi feleségemmel jártuk körbe a régi határokat, jártunk Erdélyben, és hát azóta rendszeresen, és hát két templom építésben, festésben volt rész hiszem Erdekes Károllyal, illetve Antonigal, művésszel, építész barátunkkal együtt.
Erre a két erdélyi templomra feltétlenül vissza fogunk még térni. Beszéltük a hitéletet, hogy volt, és hogy egy kicsit zűrös is volt abban az időben, de az, hogy ön képzőművész, hogy grafikus és festőművész, az valami Isten áldott a tehetség, az honnan jött, volt előzménye a családban, vagy ez csak önnél jelentkezett?
Távoli rokonnak ismeretesek kis részkarcai, aki galambtenyésztő volt, és a galambokat részkarcban megörökítette, de hát ez inkább egy kedves hobbi volt. A családban valóban nem is közvetlen ágon, de nagyanyám testvérének a férje volt Kassán Jakobi Gyula, aki egy kiváló festő volt, a kisvároshoz kötődött. Járt a képzőművészeti főiskolára a 30-as évek közepetáján Réti István növendékeként egy rövid ideig. Egy nagyon sajátos szellemiségű, atmoszférájú szeretnivaló ember volt a Gyula bácsi, és én többször voltam náluk ilyen serdülő koromban. Az ottani művész kollégákat, akik nekem hát természetesen bácsik voltak, és idősebbek, meg az ottani munkáját, és az egész atmoszférát, amit ő sugárzott az ők életük, az nagyon szimpatikus volt számomra, nyilván egy érzelmi háttérként ez jelen volt. És egy nagyon jelentős művész, aki többször divatba került, ugye, az elzárt kis felvidéki városban, és egyébként nagy értéket képviselnek a művei, viszonylag keveset festett, és élete utolsó éveiben pedig igyekezett azokat is átfesteni, magyarán elpusztítani. Úgyhogy ez is egyfajta intelem, vagy egy valami tanmese féle, hogy az ember nem számolatlanul ontja a műveket, sokkal inkább egy erősebb szellemi kontroll alatt kell tartani azt, amit csinálunk, és hát bátran ki lehet dobni, át lehet festeni. Elvégre az embernek szíve joga a saját munkásságát úgy rendszerezni, ahogy akarja.
És hát visszatekintve lehet, hogy arra most már másként reflektálni, és azért nem is szeretne találkozni vele. Abban az időben, amikor ön felvételizett a képzőművészeti főiskolára, azért az nem volt egy egyszerű dolog.
Valóban elég merev volt az akkori felfogás, nem is hasonlítható a maihoz. Először iparművészeti főiskolára felvételiztem, majd háromszor a képzőre. Természetesen rajzkörökbe jártam, mesterektől magánórát vettünk, többes szám az annak szól, hogy a nejem is egy időben felvételizett velem az iparművészeti főiskolára, és valamilyen csoda folytán együtt vettek föl minket, történetesen éppen azon a bizonyos erdélyi úton, vagy egy valamelyik erdélyi úton, azt tudom, hogy a brassói postáról kellett telefonálni néhány órán keresztül az eredményről tájékozódva, és hát ott tudtam meg, hogy engem is fölvettek. Domanovszky Endre volt akkor a rektor, és egy nagyon zárt intézmény volt a képzőművészeti főiskola. Egy évet töltöttem úgy ott, hogy aztán egy rektorváltással egészen megváltozott a levegő. Somogyi József mester vette át a vezetést, és a szószoros értelemben kinyitotta a kapukat is, és az addigi előírásoknak a változtatásával mód volt arra, hogy a kötelező két évet festőmesternél tölteni előírás az megszűnt, és hát így egy év után már a grafikára kerültem, ami mindig érdekelt, és ahol nagyon sok mindent lehetett kipróbálni, tanulni, anyagismeretből és technikából szinte korlátlan lehetőségeink voltak.
Amit találtam az interneten művei közül, abból így az utóbbi időben találok szakrális témákat.
Az az igazság, hogy most volt egy nagy kiállítás, ami éppen vasárnap zárt, ennek kapcsán meg volt egy nagy költözésem másfél évvel ezelőtt. Nagyon sok mindent át kellett nézni, illetve hát mindent kézbe venni, így nagyon érdekes leletekre találtam a régmúltból. Történetesen valamikor 13-4 éves lehettem, amikor egy darab linoleumhoz jutottam, és az egyik első kis kezdetleges linoleum metszet egy Krisztusfej volt, amelyik mondjuk így a orosz középkori ikon festészethez hasonlított. Nagyon szerettem az ikonokat, és nyilván ezért is volt ez a hatás. A dicsfény Krisztus feje körül, aki ilyen aszkétikus figuraként volt ábrázolva, olyan szöveget tartalmazott, hogy Ave Mária. Ezt most találtam meg, ez egy féltenyérnyi kis linoleum metszet. És hát szakaszonként és változó módon, ami témában visszatért legtöbbször, az az angyali üdvözlet, az a megfoghatatlan jelenet, az nagyon izgatott, és a mai napig is egy évvel ezelőtt is csináltam egy ilyen munkát. Az ószövetségi szituációk közül talán még a kiüzetés paradicsomból volt olyan, illetve hát a nagy elemzése és képi építkezésnek a dátuma, ugye az a Siklódi templomhoz kötődik, ahol eléggé hagyományt törő módon Elekes Károly barátommal egy református templomban 35 bibliai jelenetet festettünk a mennyezetre.
Eljutottunk akkor a két említett erdélyi templom egyikéhez, Siklódra, református templom. Hogy merült föl az ön neve, hogy legyen ön az egyik, aki foglalkozik ezzel?
Ezek megint kapcsolatok, emberi kapcsolatok elsősorban. Tehát voltak fiatalabb ismerősök, barátok, akik ilyen romantikus hevületből, bár hát nem kellett olyan sok romantika az elzárt akkori Erdélybe ugye utazni. Kerestek egy olyan falut, ami a világ vége után van még egy másik faluval is legalább, és így találtak rá Siklódra, erre a zsákfalura, aminek a megközelítése akkor sem volt könnyű, de korábban sem, úgyhogy még Orbán Balázs is a Székelyföld leírásában nagyon mérges szavakkal illette az oda vezető út. Hát ez nem sokat változott, főleg a rendszerváltás idejéig, és még az követően is sokáig úgy maradt, ahogy magyarán járhatatlan utakon lehetett oda jutni, és hát így együtt jutottunk el, és aztán én vettem át a stafétabotot, és vittem oda több embert. Egy kiváló lelkész házaspár volt Szabó Ilonka, Ince Zoltán, mindketten teológiát végeztek, és mindketten szolgáltak, több mint 25 évig voltak ott, nyugdíjas idejükig, és hát bekövetkezett a romániai sajátos rendszerváltás, aminek a következménye az volt, hogy belevágtak annak a templomnak a megépítésébe, amit 1948-ban Kós Károly megtervezett az előtte leromlott templom helyébe, és amit nem engedtek fölépíteni abban az időben, az 50-es évek elején, és ezért elkövetkezett a relatív szabadság, úgy döntöttek, hogy belevágnak. És hát akkor már a személyes kapcsolatokon keresztül sikerült sok barátot, ismerőst, segítőt oda hívni, közvetlenül is, közvetve is adományokkal, de olyan feltételekkel, illetve olyan kérésekkel szembesülve, hogy kellene 150 méter háromeres kábel, ugye, és akkor nem pénz, hanem kábel, de szöget például Bécsből küldte egy ismerős, hosszú láncfolyamon keresztül végén egy tanár úr hátán érkezett meg Siklódra.
Kalandos volt akkor.
Igen, úgyhogy így épült a templom gyakorlatilag közös adományból, és ne felejtkezzünk el a hollandok adományáról, akik nagyon sokat tettek, használt ruhát kamionszámra szállítottak oda, és az ottani árverezésből sikerült annyi készpénzt szerezni, amivel aztán tudtak építkezni. Tehát ez volt az első templom, és hát Elekes Károllyal gondolkodtunk, hogy mit tegyünk a mennyezetre idézőjelben, mert erre mondjuk Kós Károlynak nem volt a tervben semmilyen útmutatása, tehát a képi világot azt rábízta volna, ki tudja kire. Hát mi jöttünk elő, és ezért elmentünk a sok minden tudó és ismerő Pap Gábor művészettörténészhez, aki rögtön ránézve a templom mennyezet szerkezetére egy nagyon bonyolult három koordináta rendszerű képsort állított össze, mondván, ez 35 bibliai jelenetből áll, mondván, hogy ez úgyse engedélyezi majd a református egyház. És hát itt jön a személy fontossága, a szellemisége, a szabadsága ilyen értelemben, az az ökumenikus gondolkodás, ami Ince Zoltán tiszteletes úrban is benne volt, azt mondta, hogy hát ez így rendben van, a presbiterekkel átnézték, bólogattak a komoly parasztemberek Siklódon, hogy ez nagyon szép lesz bizonyára, és azt mondta, Károly barátom, az unitárius, én katolikus vagyok, úgyhogy ez így rendben van, csináljunk egy református templomot, olyat, ami még nem volt. És valóban így készült el 1994-re. A legtöbb vélemény az nagyon pozitív volt e tekintetben. Alig-alig kaptunk kritikát már, mint a képeknek a tartalmával kapcsolatban, és természetesen akkor mélyebben foglalkoztunk ki a maga témájával. Ugye Károly 14 bibliai jelenetet dolgozott föl, én 21-et, mert mennyezet kiosztás az így adta, hogy nem lehetett felezni. A mai napig is egy vonzerő már azoknak, akik egyrészt szeretik Erdélyt, szeretik felfedezni azt, amit elég nehéz megközelíteni. Sokan nézik meg a templomot. Végeredményben egy ilyen hívó hely lett, egy ilyen érdekesség.
21 jelenetet festett meg. És azon gondolkoztam, amíg ezt mesélte, hogy ez egy jó kis lelki gyakorlat volt egyúttal, mert utána járt a történeteknek, utána azt valahogy visszaadta azt a jelenetet. Hosszabbalmas, hosszantartó lelki gyakorlaton vett részt túl a fizikai megterhelésen, azt legalábbis én így élném meg, ha lenne ehhez talentumom. Péter, én azt gondolom, az igen mondatát ismerve, hogy még mielőtt a másik templom történetébe belekezdenénk, talán vegyük át a mondatot.
A Jelenések könyve 3.18 idézete. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, és ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ez az a gondolat, ami így ebből az aktualitásból, ebből a pillanatból visszavetítve lehet hozzánk közelebb álló aktuális gondolat is. Gondoljunk csak a mindennapokra, amikor szavak, írott szövegek özönevesz körül minket, viszont sok esetben a tartalmukkal ellentétben nem látjuk a megvalósulást, nem látjuk a tettet, de idézhetném Széchenyi Istvánt is, akinek a mondata, ha jól tudom idézni, az úgy szól, hogy előbb a tett, aztán a szó. És én is valahogy nyilván abból is fakadóan, hogy azért elsősorban gyakorlati ember vagyok, úgy hiszem, hogy akár egy terv megvalósítása, akár valamilyen segítségnyújtás esetén cselekedni kell előbb. Természetesen átgondolva és amennyire lehet a helyes úton járva, de ez sokkal fontosabb, mint adott esetben téziseket, hitvallásokat hirdetni. A hétköznapi gyakorlatban azt látom, és ez a mindennapokban is így tükröződik, hogy sokszor a mondatok mögött nincs cselekvés, és emiatt ugye hiteltelenné válik adott esetben a szó is.
Önnél ezt nem lehet elmondani, mert akár a mostani templomi sztori, amit most el fog nekünk mesélni, az is azt mutatja, hogy itt csak és kizárólag a cselekedetek vitték előre. Nem is tudom, hogy megállapodásokon kívül volt ebben szó, csak a tettek. Milyen tettek voltak a gyilkostó mentén?
Természetesen még szerződése volt, csak hát egymásra nézve, egymás szemében nézve megállapodtunk dolgokban, és a dolgok úgy történtek. És ez teljesen normálisnak tűnik, miközben ugye más se hal az ember, hogy különböző nagyon biztos szerződéseket hogyan lehet megkerülni, és hogyan lehet kibújni a felelősség alól. Nos, ez akkor ott egyáltalán nem így ment. Kétségtelen, hogy olyan erős személyiségek, mint az akkori gyergyószentmiklósi főesperes Hajdó István, aki igenis szószoros értelmében igazította a várost, irányította az ottani, ha úgy tetszik, belpolitikát is. Őt kerestük meg, akkor már Anthony Gall barátunkkal, aki Kós Károly legjobb ismerője, Ausztráliából jött, és itt él 30 éve lassan. Ott is Kós Károly nyomait kutatta. Kós Károly az 1920-ban az ottani kis kápolnát ugye fölégették, és a kis magyar időben volt szó arról, gyűjtés is indult, téglajegyek is voltak, és Kós Károly tervezett egy templomot, egy kis kápolnát, ami aztán nem épült meg a háborús időkben. Ugye a Szent Miklósnak az a nyaraló telepe lényegében a Gyilkostól. A városiak mindig szerettek volna ott fönt, amikor nyáron ott vannak, akkor egy kápolna legyen. Ennek az ügynek jártunk utána, keresve dokumentumokat, amik aztán nem az egyházi levéltárból kerültek elő, máshonnan. Közben jártam Gyulafehérváron, az érsekségen, mindenütt támogatták az ügyet, és hogy nem olyan tervet csinálta Anthony, ami váratlanul tavaszra egy elhatározásá érett az ottaniakban, úgyhogy mennünk kellett tárgyalni a műszakiakkal, és belevágni az építkezésbe. Hát mind minden építkezéssel zűrök vannak, fakitermeléstől kezdve szakmunkákig komoly problémák. Ugye ez egy nagyon nehéz, speciális terület, a Kárpátok különböző közetekből álló meredélyén áll ez a kis kápolna az út fölött, és egy kiváló statikus mérnököt Szász Jenőnek hívták. Találtunk, aki nem csak tervezni tudott, hanem volt egy olyan pecsétje, amit ha ráütött, akkor az egész Romániában érvényes volt, és hát így nagyon gyorsan haladt előre az engedélyezés, és valóban a munkák is. A mi dolgunk ugye az volt, hogy odaillő szellemiségű, tartalmú képvilágot varázsoljunk oda. Ez egy ovális alaprajzú kápolna. Végén abba maradtunk Helekes Károlya, hogy egy erdőt fogunk megidézni, ami egyébként a fölötte lévő ablaksoron keresztül ott is volt a valójában. Az épületen belül szintén ott voltak a nagy fenyőfák, amelyek tulajdonképpen az egész kápolnát tartották, és ez a erdei látomás, ez magában foglalt 18 elemet, képi elemet, korai honfoglaláskori időktől, a szkíta aranyszarvastól körbejárva az ovális teret. A szentségtartó fölött volt a Agnus Dei, és a második fél évben mondhatni így, hogy a belső magyarországi világ felé már a magyar keresztény királyságnak a helyszínei és emlékei, a helyi emlékek és motivumok, így beleértve a gyulafehérvári székesegyházat is, és a bejárat fölött találkozott a csíksomlyói Szalvator kápolna Krisztusával, az szkíta aranyszarvas, és ez a körkép lett aztán ennek a kis kápolnának a díszítése. Úgy gondoltuk, hogy ez egy jelképes hely, ahol feltehetően a honfoglalók is jöttek ezen az átjárón, és ezért találtuk ki ezt a ősi árpádkori leletekre támaszkodó, majd a későbbi királyság motivumait is bemutató körképet. Ez készült el ott, együtt dolgozva a köművesekkel, az ácsokkal, a villanyszerelők, padlókészítőkkel, az üvegezőkkel, szóval elég érdekes és gyors munkát kellett a kivitelezésben produkálnunk, 9 nap, 9 éjjel kellett megcsinálnunk ezt a munkát. És így a Szent Kristóf kápolna, ugye Szent Kristóf az utazók úttól lévők védőszentje is egyben, az út fölött, ami kivezett Kárpátokból a Békásszoros felé, körülbelül 50 lépcsővel megközelíthető, és 2004 nyara óta sok embert fogad egész nap nyitott ajtóval.
TV-ben láttam erről egy filmet, hát fantasztikus. Tényleg gyönyörű, csak gratulálni tudok. Mindenkinek, aki készül Erdélybe, Gyilkostóhoz, útvonalba be kell venni ezt a
helyesbítenem kell, 2001. Eredetileg a millenniumi 2000-es évfordulóra szerették volna, hogy fölépüljön, de olyan gyorsan azért nem lehetett megoldani mindent, tehát 2001 nyarán, július 24-én egész pontosan volt a szentelés, körülbelül 3000 ember jelenlétében, Lovas Bandérium és Sebestyén Márta is nagyon komoly ünnepség volt a környéken, hiszen a kápolnába körülbelül 70-80 ember férhet be csak, és hát 3000 ember vette körül a hegyoldalban a kápolnát az ünnepségen.
Milyen érzés ez egy művésznek?
Az oda vezető út a legszebb ilyenkor. Nem azért, mert az ember ma talán már nem bírná azt a 9 napot úgy, mint, de hát akkor legfeljebb 18 alatt csinálná meg, de valóban az oda vezető út, amikor annyi energia és annyi szellem találkozik, és valahogy befolyásoljuk jó értelemben egymást, és valami kialakul, és azt kell aztán nagyon rövid idő alatt oda tenni, ez nagyon jó dolog.
Íme az ige. Igen. A tettek számítanak, és akkor visszakanyarodtunk az ige mondatához. Péter, a szívzörej szó, az nagyon sok mindenben előkerül az ön életében. Van egy műve, a szívzörej, készült egy film önnel, annak az a címe, hogy szívzörej, és kiállítása, ami ugyan sajnos már nem tekinthető, de annak is szívzörej volt a címe.
Igen, valahogy szerettem ezt a szót. Volt kiállításom már ebből a címmel. Ez megint csak Erdélyhez kapcsolódik abban az értelemben, hogy egy ilyen szívvel foglalkozó, elvont formákkal dolgozó sorozatom készült ugye a 80-as évek vége fele. Hát pont abban az időszakban akkor, amikor rémisztőbbnél rémisztőbb híreket lehetett hallani, és hát tapasztalni, akkor ezt megcsináltam, ezt a szívzőre sorozatot, és valahogy ez a szó összetétel, ez úgy megmaradt. Legalább ugye két jelentése azért van, hogy hát egyrészt amíg dobog és rendben van, addig élünk, másik meg az, hogy valami nem stimmel. Valami diszonancia van, és hát az ember nem keres feltétlenül hibát, de sokszor talál, és akkor ez erre párhuzam ez a kifejezés, úgyhogy ezt a műcsónaki kiállítást is ez a cím vitte. Előtte nem sokkal elkészült portréfilmem is ezt a címet viseli.
Azt mondta, 1947-ben született, és én végtelen gyors fejszámlásra kiszámoltam, hogy kerek évhez értünk, akkor most 2017-ben készül-e valami nagy tállattal?
Hát ez volt az, tulajdonképpen ez a műcsarnoki, hiszen itt ez egy olyan alcímet kapott másodmagammal, harmadmagammal, olyan kollégákkal, akik külön kis kiállításokat kaptunk, illetve hát nem kicsiket, csak kéttermes kiállításokat, hogy hát jutalomjáték, ez volt a fedő neve ennek az akciónak, amelyik ugye a központi nagykiállításhoz a 120 éves műcsarnok, a Monarchia aranykor nagy festészeti kiállításához, ha nem is szószoros értelemben kapcsolódnak, de egyidejűleg az oltaltermekben váltva megvalósulnak. Ez a kiállítás most elég nagy látogatottsággal véget ért, pillanatnyilag nem gondolok arra, hogy most megint kiállítást szervezzek.
Min dolgozik most?
Hát most éppen egy kerek évfordulóhoz kapcsolódó munkán töröm a fejem, illetve már el is kezdtem valamilyen formában, ez a reformáció 500 éve, ami egy komoly történetesen grafikai technikára kiírt nagy kiállítási pályázattal lesz ünnepelve valamikor a nyár folyamán, és hát ennek a határideje ez olyan május körül van, úgyhogy most ezzel foglalkozom, hogy arra készítenék valamilyen kompozíciót, és hát mindig adódnak emellett olyan aktuális kiállítások, amikre az ember igyekszik beadni. Idén lesz az Országos Grafikai Triennálé Miskolcon. Az Művészeti Akadémia szervezésében mindig vannak elsősorban külföldi kiállítások, amikre az ember próbál olyan munkát adni, ami esetleg odavaló, vagy számára új, vagy esetleg a programhoz kapcsolódik. Úgyhogy folyamatosan jár az ember feje, csak legyen rá idő és energia, hogy megcsinálja.
Na, idő, energia, akkor menjünk vissza a képzőművészeti tagozat vezetőjeként. Tehát az egy gyakorlatias feladat, ő meg egy művészember. Hogy tudja ezt összehozni magában?
Itt kell egy bizalom és egy szándék a közösség részéről, hogy rám gondol, és amennyire ismerjük egymást, azért ott egy olyan generáció van, akik az aktívak, akik azért már korábbról ismerték egymást, és sok helyen együtt tevékenykedtek ilyen szakmai képviseletekben. Legalább egy tucat, másfél tucat ember, akik körülbelül egy generációba tartoznak, illetve hát van egy olyan nagyon fontos csoport, amelyik szintén objektív okok miatt nem tud annyira aktívan részt venni, ők ugye a határon túlélnek, és hát elég messze, fizikailag ez nem megoldható, hogy akár havonta ide utazzanak, illetve hogy egy olyan feladatot vállaljanak adott esetben, ami szükséges. Ez a tagozat engem bízott meg, illetve rám szavazott 2,5 évvel ezelőtt, úgyhogy őszig ezt mindenképpen viszem, ezt a feladatot. Igen, itt mondjuk egy kicsit hivatalnoknak is kell lenni, terveket készíteni, költségvetést, határidők vannak. Szóval az embernek egy kicsit másik ényét valamennyire ki kell fejleszteni, ha nincs, ha megvan, akkor valahogy jól használni.
Még egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy említett, hogy a feleségével együtt felvételt nyertek az iparművészetire, felesége is művésznő, közös munkájuk van, vagy ő egészen más területen alkot?
Más területen alkot, Justin Lüli a neve, és hát éppen a Gyilkostói kápolnában van két munkája, ahol utolsó 1-2 hónapban többször jártunk ott, illetve hát mi elég sokszor voltunk ott az Elekes Károllyal is. Egyszer a nejemmel voltam, és akkor derült ki, hogy a sekrestje, illetve a gyóntató ajtaja, az nem lenne szerencsés, ha valóban ajtó lenne, hiszen viszonylag kicsi a tér, az ajtó valahogy nagyon civil lett volna, akármilyen kivitelbe készül el abban a térben. Így eldőlt az, hogy a nejem csinál két applikált textilművet, amely hordozza egyrészt a Szent Kristóf szituációt, ugye vállán viszi a kis Jézust, aki egyre súlyosabb lesz, ezt tette föl a sekrestje ajtójra, a gyuntató fülke ajtajára pedig egy olyan textil a tékozló fiú megtérését. Ebben a sekrestjében, illetve a gyuntatóban elhelyezett két munkája egészíti ki a látványt.
Utolsó gondolat, egy záró gondolat a hallgatóknak az igéjével kapcsolatosan.
Egyre több az olyan emlék, ami sajnos már nem élő barátaihoz vagy általa tisztelt elődeihez kapcsolódik. Az ő példáik azok, amelyek mindig egy kicsit kiigazítanak a közösségét a közjó oldaláról, és értelmes, hosszú távú gondolatokat kellene képviselni, mert ez az, ami valóban mindannyiunknak a hasznára válik.
Nagyon szépen köszönöm Stefanovics Péternek a beszélgetést, Isten áldja.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Stefanovics Péterrel, Munkácsy díjas festőművésszel Perccel Éva beszélgetett.
16 óra 25 perc.
Mária Rádió.